Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Jékovács Judit drámapedagógus, illetve a kerekítő program vezetője. Szia!
Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Akivel több témáról is fogunk beszélgetni, de elsőként talán a könyveidet említeném meg, amik közül a legutolsó, ami megjelent, az a Kerekítő Manó mini meséi, illetve a Kerekítő Évkerék, nem nevezhető réginek, hiszen tavaly évvégén jelent meg. Aki nem ismeri esetleg ezt a könyvcsaládot, annak mesélj róla kérlek néhány szóval, hogy milyen típusú könyvekre kell itt gondolni.
Igen, a Móra kiadó által gondozott kerekítő könyvcsalád immár 18 tagú, és 2009-ben jelent meg az első kötetünk, rögtön Szép Magyar Gyerekkönyvdíjat is kapott, és utána ez az alapsorozat, amiben a népi mondókák vannak, az 5 tagú, majd pedig megjelent egy állatos játéktár, ebben állatos hangutánzók vannak, állatos dalokkal, és ezután igény volt arra, hogy a Kismanó, aki szerepel már ezekben az alapkötetekben is, ő életre kelt, és óvodásoknak szóló mesekönyvek lettek, egy utazásos, egy évszakos, és ezen kívül pedig egy lapozó sorozat is indult hozzá a legkisebbeknek. Ugyanaz a lapsorozat is már ugye kicsiknek is szól, ott elsősorban az anyukák, nagyszülők, apukák tanulják meg a mondókákat, nagyon szépen letisztult formátumot kell elképzelni, tehát úgy terveztem annak idején, ami azóta is hiánypótló tematika, hogy egy mondókához egy kép tartozik, és egy játék leírás, hogy hogyan kell eljátszani, milyen mozdulatkinccsel kísérjük az adott ölbeli játékot, mert ezek ugye nem versek, hanem egy ilyen mozgással kísért pár perces játékok. Ezeket sokszor ismételjük, ilyenekre gondolok, hogy lovagoltatók, sütőfőző mondókák, cirókázók. Ezeket ugye nagymamáinktól örököltük, tehát népi eredetű mondókák. A lapozó sorozaton túl pedig az évkerék jelent meg a 10. évben, mint a könyvcsaládnak a koronája. Ebben jelesnapi érdekessége, kicsiknek, bölcsiseknek és óvodásoknak szóló játékötletek, és olyan mondókák és dalok vannak, amik mindig szépen lebontva az adott hónaphoz, adott évszakhoz kapcsolódnak. Úgyhogy az egy nagyon érdekes és sokszínű tartalmú kötet. Egy igazi családi könyv, amiben még családi krónika is van a végén, be lehet írni a saját kis családi évfordulókat, a kedvenc dalokat, és ebben ilyen szülinapi ünnepi köszöntők is vannak. Tehát ugye a család életét át tudja szőni, és be is tudják akár jelölni, ahogy évről évre melyik a kedvenc mondókája a kicsinek, tehát ez egészen tulajdonképpen születéstől az iskola lépésig el tudja őket kísérni.
Visszatérve még a kerekítőnek a legelső köteteihez, ami ugye a mondókákat és ezeket a kis verseket tartalmazza, ezek egy gyűjtés eredményeként jöttek létre, mert hogy gondolom ezek közül nem mindent te írtál.
Természetesen a népi mondókák népi forrásból vannak, tehát egy komoly gyűjtőmunkának az eredménye. A magyar ölbeli játékárunk, kincsünk nagyon-nagyon bőséges, tehát egyedülálló. Körülbelül, most csak így mondok egy körülbelüli számot, a mi alapsorozatunkban olyan 200 mondókát gyűjtöttem össze. Ezt körülbelül legalább olyan 6000-ből válogattam ki egy olyan szempont alapján, hogy mik azok a mondókák, amik még a mai szülőkhöz is közel állnak, akár nem túl távoliak nyelvezetben, valamint figyeltem arra, hogy legyen köztük sok közkedvelt, amiket már mi is játszottunk a saját nagyszüleinkkel, szüleinkkel, és legyenek benne kevésbé ismertek, ezen kívül pedig egy olyan tematikával találkozhatunk, hogy ugye mindenféle mozgásforma megjelenjen benne, tehát itt arra gondolok, hogy vannak lovagoltatók, hintáztatók, höcögtetők, tehát ugye ezek nagyon ilyen változatos kis gyűjtések, ugye egy könyvben az alapsorozatban 30 ilyen ölbeli játék van, és ez arra is jó, hogy különböző típusú babák, illetve az aznapi hangulatához tudnak kapcsolódni a szülők, tehát valaki inkább az elején az ilyen kis megülős, kis szirógatósakat szereti, tehát úgy gondolom, hogy ezek során, a mondókás kötetek során minden szülő megtalálja a saját gyerekének a kedvenc mondókáit, és ezeket visszatérően és sokszor ismételve szerepekben szoktuk eljátszani, és természetesen ez változhat is, ahogy nőnek a gyerekek, hogy mik a kedvencek.
Sokan szerintem nem is gondolnánk egyébként, hogy ilyen gazdag a magyar mondóka tár.
Igen, egyedülálló, tehát nagyon bőséges, úgyhogy büszkék lehetünk rá.
A közönség egyébként ezt hogyan fogadta? Tehát én azt gondolom, hogy egy szülő biztos, hogy örülnek, hogyha ezek össze vannak szedve egy listába, és nem egyesével kell ezeknek utána járnia, de milyen visszajelzéseket kaptál ezekre a kötetekre?
Azt hiszem, hogy pont azért is lett nagyon népszerű ez a sorozat, méghozzá annyira, hogy 10. éve, tehát folyamatos utánnyomásban van, tehát olyan most már egy olyan 150 ezer körüli példányszám az biztos van így a kötetekből, mert talán még azt hangsúlyoznám ki ennek a speciális, tehát kerekítő sorozat kapcsán, hogy ez nem egy sima mondókás gyűjtemény. Tehát ugye annak idején, 10 évvel ezelőtt, mikor ez megjelent, akkor már nagyon szép, nyilván a Forrai Katalin gyűjtéseket lehetett kapni elsősorban. Ott azért a szülőknek megvolt az a benyomása, hogyha azt elővettük, inkább a szülőknek és pedagógusoknak szólt, tehát mondjuk egy oldalon akár 10-20 mondókkal, vagy mondjuk 5-6, és akkor a 200 oldalon meg rengeteg, tehát mire azt mondjuk egy szülő végignézte, úgy nagyjából arra emlékezett, amire már eleve.
Tehát amit ő megtanult gyerekként például.
Igen, igen. És ez nagyon fontos, hogy itt inkább ez a több-kevesebb és ilyen szülő és akár gyerekkézbe való könyvet képzeltem el. Bizonyos tekintetben tényleg ez hiánypótló tematika.
Amint gondolom, itt a méretre is gondolsz, illetve a grafikai
igen,
megjelenésére.
A méret az, hogy egy kötetben mennyi mondókát találunk, azt, hogy sokszor a mondókás kötetekben nincs odaírva, vagy az öbeli játékot hogyan játsszuk el. Tehát sokrétű van, hogy valamelyik mondókához többféle játék leírás írok, tehát, hogy esetleg úgy olyan ötletet kapnak a szülők, ahogyan azt a mondókát még nem próbálták. És mindig felcsillan a szemük, mert sokszor ez olyannal is előfordul, amit már ismernek régről, és akkor örülnek neki, hogy jaj, a dallamát és a szöveget tudom, hogy ezt így is el lehet játszani, és lehet, hogy úgy még jobban tetszik a gyerkőcnek, tehát ezek úgy gondolom, hogy nagyon sokrétű használatra adnak lehetőséget, és így van az, hogy kicsi a méretet, tudják hozni, vinni nagyszülőkhöz utazás során, ha várakozni kell orvosi rendelőben, tehát nagyon jók a visszajelzések, és az, hogy egy mondókához egy letisztítás, nagyon szép illusztráció tartozik, amit tényleg a korosztályos sajátosságoknak maximálisan megfelel. Hát Kálai Nagy Krisztinának köszönhetjük ezeket a bájos rajzokat. Az segíti a gyerekeket, sőt a szülőket is ugye az elsajátításban. Mert itt az a lényeg, hogy nem olvasgatják a könyvet, hanem egy idő után ugye a könyvben lévő mondókák életre kelnek, eljátszák, és van, hogy a kötetet való forgatás után eljátszák ezeket, de olyan is van, hogy épp egy lovagoltatót játszik az anyuka a gyerkőccel, és akkor arról eszükbe jut, hogy elővenni a könyvet, abban is megnézegetik a képet. Tehát csak oda akartam kiukadni, hogy ez, hogy egy kép, egy mondóka, ezt én nem is gondoltam, és talán a szülők se, akik megvették még 10 évvel ezelőtt a kötetet, hogy konkrétan tényleg kapok olyan videókat, hogy lapozza a kisgyerek, és nyilván nem tudnak még olvasni, és ahogy ránéz a képre, már mondja a mondókát, meg eljátsza a babáján, meg elkezdi mutogatni. Sőt, azok, akik nem beszélnek, van, hogy rámutat arra a képre, amit mondjuk a kedvence, és akkor azt külön el is játsza vele az anyuka. Úgyhogy ezt én sem tudtam, hogy meddig lehet kerekíteni ezt a sorozatot, de nagyon úgy tűnt, hogy tényleg volt olyan kisgyerek, még most is megvan a videó, hogy 2,5 évesen, tehát konkrétan az egész első kötetet így végig mondja, lapozza, tehát így nagyon jó visz. És nyilván nem ez a lényege, tehát nem gondoltuk, hogy ez ennyire rögzülni fog, tehát nem, nyilván nem az a célja, hogy a szülők és akár a gyerekek is minden egyes mondókát megtanuljanak és kívülről mondjanak, de hát nagyon sok rájuk ragad. És azt hiszem, hogy talán a könyvsorozat még attól is nagyon jó, hogy ez nem csak egy könyv, tehát most még nem beszélt arról, hogy ezeket a mondókákat ugye mi élő közösségben együtt eljátsszuk, tehát ez egy nagyon élő dolog, ehhez közösségek, barátságok szövődnek közben, tehát ugye a baba-mama foglalkozás hálózatunk, amin belül kerekítő mondókás, mókát, bábostornát és tippentő néptáncos foglalkozásokat is tartunk, valamint most már zeneovit is, tehát ezek országszerte több mint 100 helyen érhetők el, sőt határon túl is.
Mennyire jellemző az, hogy a mai szülők még a mondókákat alkalmazzák. Ezt azért kérdezem, mert az egy vitathatatlan tény, hogy egyébként a kicsik biztos, hogy rengeteget tanulnak ebből. Ezt majd drámapedagógusként te mesélj erről, kérlek, hogy miért annyira fontos, de mennyire alkalmazzák ezt a mai szülők egyébként?
Nagyon örömmel veszik. Tényleg van egy olyan rész ennek, amit már ismernek, jó, ki többet, ki kevesebbet, de itt a könyvsorozaton belül is építünk arra, hogy egy nagyon erős érzelmi színezete van ezeknek, tehát amit velünk játszottak kisgyerekkorunkban, és most ilyen legegyszerűbbekre gondoljunk, hogy borsót főztem, vagy gyípacipa, ripa, szerintem ezt például mindenki ismeri, tehát ezek előhívnak egy ilyen nagyon kellemes érzetet, hogy amikor azt a meghitt intim kapcsolódás és vidám játékidőt, amikor minket höcögtettek a szüleink, tehát itt egy nagyon erős érzelmi vonal van, és hogy ez felidéződik az anyukákban, ha eljönnek a foglalkozásra, vagy kinyitogatják a könyveinket, nagyon belelkesülnek, és aki addig ezeket nem nagyon ismerte, az pont azért kezd erre jobban odafigyelni, aki pedig ismerte, hát nekik ez egy nagyon jó lehetőség, hogy itt tágítsák a repertoárjukat. Tehát én azt mondom, hogy ez nagyon működik, és még ma is nagyon működik, vagy lehet, hogy pont, hogy azért, mert nagyon sok az ilyen figyelmelterelő dolog, ugye nyilván a szülők életében is.
Miért annyira fontosak a mondókák a gyerekek fejlődése során?
A mondókák és az ölbeli játékok az első életévnek a játékai. A pedagógia ezeket kapcsolatteremtő bizalmi játékoknak is hívja. Az anya és a gyermek korai kötődését, korai kapcsolatukat meg tudja határozni, illetve a korai kötődést segíti, ami nagyon-nagyon fontos. Ez egy érzelmi biztonságot nyújt, és az érzelmi intelligenciához is nagyban hozzájárunk, ha sokat mondókázunk, sokat beszélünk és éneklünk a kisgyermek. Úgyhogy elsősorban az érzelmi részét emelném ki, mert ilyenkor az a legfontosabb, de természetesen számos áttételes hatása van a fejlődési területeknek számos területére, tehát a beszédfejlődésen keresztül a mozgáskoordináció, testtudat, zenei képességek, tehát sorolhatnám.
Sajnos még ma is tartja magát az az elmélet, hogy nagyon pici babának nincs értelme könyvet venni. Örülnék, hogyha megcáfolnánk, hogy de nagyon is sok haszna van akár már kicsiknek is.
Még mielőtt a babák és kisgyerekek elkezdik megérteni azt, amit mondunk, már előtte érzik az adott mondókának, dalnak a hangulatát, színezetét, ráadásul a mondókázó és daloló szülőnek nem csak a hangja, hanem az egész lénye nyugodt, nem feszült, ugye ez nagyon jó hatással van a szeretettel és oldott hangulatra, ami egy olyan feltétel, rendszer, illetve egy olyan körülményeket biztosít, amiben a kisbabának az összes antennája kinyílik, ezek érintéssel, öleléssel, a szemkontaktus és a felvételével, mosollyal járnak, tehát ezek a úgymond a legfejlesztőbb hatású dolgok, ami történhet egy, akár már egy pár hónapos babával, illetve születéstől kezdve. Ez a kapcsolatukra nagyon jó hatással van. Említettem a korai kötődést, tehát ennél fontosabb dolog az első időszakban nincs is, és a gyerekek az az ősbizalom, amivel születnek, azt, hogyha fent tudjuk tartani, meg tudjuk őrizni, és ebben sokat segítenek a mondókák, akkor az egy életre egy biztos érzelmi alapot ad nekik, és ugye ez az első kapcsolódás, ami a szülés a gyermek között van, amit ugye erősítenek a közös mondókázás, az később aztán a további mindenféle kapcsolataira és a világgal való viszonyára is hatással van, tehát hogyha az első kapcsolódás az ott meg tudja élni ezt az intim hangulatot, a szeretetteli együttlétet, akkor később is ezeket a pillanatokat, perceket és ilyen jellegű kapcsolódásokat fog keresni, és nyitottá válik a világ dolgaira, és tulajdonképpen a művészi nevelésnek is az első lépése az, hogy mondókázunk a gyermeknek. Utána ezek a gyerekek nyitottabbak a művészeti ágaknak más részére is, és egy esztétikai érzékük is, tehát észrevétlen fejlődik. Itt kiemelném ugye, hogy egészen a kisiskoláskorig, meg különösen ugye itt az első 3 évben nincsen, hogy direkt tanítás, tehát mi a foglalkozásokon sem a kicsiket tanítjuk, hanem a szülőknek adjuk át ezt a népi kincseket, és észrevétlen történik a fejlődés, tehát ez már nagymamáink is annak idején nagyon jól ráéreztek, hogy ezek a kis rövid, pár soros höcögtetők milyen nem csak nagy élmény nyújtanak a gyerekeknek, hanem hozzátartozik tényleg így a fejlődési környezethez. Úgyhogy ezek nagyon motiválóak.
Arról még nem ejtettünk szót, hogy hogyan segítenek ezek a könyvek azoknak a szülőknek, akik esetleg magát a dallamot nem ismerik.
Igen, most már a kerekítő alapsorozatnak mind az 5 kötethez letölthető hanganyag tartozik hozzá, tehát aki nem veszi meg a könyvet, ők is le tudják tölteni, tehát ez a közösségi felületeken megtalálható, és ugyanígy például az évkerék, ugye ennek a komolyabb olyan kötetünknek az anyaga, amiben ugye egy komoly dalanyaggal is rendelkezik, azt is bármikor meg tudják hallgatni a szülők, meg a nagyszülők, és az évkerék dalanyagát pedig megtalálják a kerekítő YouTube csatornánkon, ahol számos kerekítő manós mondókás videót is találnak.
Egy kicsit mesélj még kérlek arról, hogy a programjaitokon mivel találkozhatnak a szülők, illetve hogyan csatlakozhatnak hozzátok.
Már a pár hónapos kisbabákat is hozzák foglalkozásainkra, a kerekítő mondókás mókán, mind a bábos tornán és a tippentőn az ölbeli játékok vannak a középpontban. A mondókás mókán ezeket talokkal, hangszerjátékkal, sétáltatókkal, lógáztatókkal kísérjük, és a kerekítő bábos tornán pedig egy tornaszeres játéktér várja a gyerekeket és az anyukákat a végén. Ezeket a foglalkozásokat mozgás jellemzi, tehát nem feltétlen csak ülünk a szőnyegen és éneklünk, hanem mozgás is kíséri, tehát nálunk elég sok a zsuppoló, a hintáztató, ugye a sétáltatók során is ugye nem ülünk a szőnyegen, és ami szerintem így különlegessé teszi ezt a foglalkozás hálózatot, hogy a könyvekben szereplő közkedvelt figura kerekítő Manu a foglalkozásokon is megjelenik, a rövid párperces bábjelenet formájában. Nagyon szeretik a gyerekek, és egy nagyon jó motiváló erő is arra, hogy még otthon is emlegetik, hogy kerekítő Manu aznap mit csinált, illetve a kicsik, akik visszatérnek, egyre többet értenek meg ezekből a kis bábjelenetekből. Vannak ugye visszatérő elemek, nagyon fontos a foglalkozásnak a kerete, hogy vannak ismétlődő dolgok benne, van egy keret, ami mindig ugyanolyan, és ezen túl pedig igyekszünk arra, hogy jeles napi évszak szerinti mondókákkal, dalokkal is várjuk őket, úgyhogy elég speciális a módszertan, hogy ezt a kettőt próbáljuk összehangolni, és olyan szempontból is, hogy az anyukák, akik eljönnek hozzánk, apukák és nagyszülők találkozzanak olyan dal és mondókanyaggal, amit ők már ismernek, és emiatt nagyon nagy kedvel együtt tudjuk énekelni, mondókázni, de az a szülő, aki inkább újat szeretne tanulni, neki is tudjunk újat nyújtani.
A járványügyi helyzet miatt is átköltöztetek az online térbe?
Most átmenetileg ott vagyunk elérhetőek, és több zárt online csoport is indult, valamint van ugye egy főoldal, tehát a nyitott felületeinken. Most 2 hetente tartok élő mondókázást, bárki határon túlról is be tud csatlakozni. Összeszámoltuk, hogy 7 országból szoktak minket követni innen is, onnan is. Ez nagyon nagy öröm számunkra, és a visszajelzések szerint tehát már várják a családok, odaülnek a fotelbe, és itt az a lényeg, hogy arra az időre lehet, hogy minket néznek babásról is, de úgy csináljuk, hogy ez annyira interaktív, hogy én közben is mondom, hogy akkor most a sétáltatóhoz járjuk be a nappalit, és ugye höcögtetik őket a fotelben is, de a lényeg ezeknek a tartalmaknak, hogy ennek nyomán később az online téren túl, tehát innen és túl is ki tudják próbálni ezeket a mondókákat, a kedvenceket, vissza tudja tekerni, megtanulja, és utána már nem a képernyő előtt játsszák el a nagy kedvenceket.
Ugye ezeket a foglalkozásokat nem csak egyedül csinálod, és úgy fogalmaztál, hogy egy egész hálózatról van szó. Ez azt jelenti, hogy emögött van egy módszertani képzés is, amihez csatlakozhatnak a pedagógusok?
Igen, jelenleg 80 kollégám van, akik heti rendszerességgel tartják a foglalkozásokat. Ehhez is tartozik egy módszertani tanfolyam, ami nyitott, tehát minden olyan érdeklődő pedagógus részt vehet rajta, akit a mondókák és ölbeli játékok világa és annak átadása érdekel. Ezek közül kerülnek ki azok a védjegyes kollégák, akik egyéb szakmai elvárásoknak is megfelelnek, és védjegyesként szeretnének kerekítő néven foglalkozásokat tartani. Ezen kívül pedig kisgyermeknevelőknek és óvónőknek tartok intézményi képzéseket, 6 órás szakmai napokat, ezekkel ugye általában elmegyek az adott óvodába, bölcsödébe, és az egész tantestület részt vesz rajta, és most indult ugye ez online formában is, ez most kicsit másként, tehát azok a pedagógusok, akik óvin és a bölcsin belül a saját csoportjukban kerekítő manót szeretnék használni, mint csoportbáb, nekik most nyújtok külön online képzést is, és ez azért is érdekes, mert 3 évvel ezelőtt elindult a kerekítő mintaintézményi program, programunk, aminek keretében a kerekintő mintaóvodák és mintabölcsödék is létesültek. Ugye ezek már meglévő intézmények, ahol a könyveinket napi szinten, heti szinten forgatják, a népi mondókát nagy hangsúlyt kapnak, és kerekítő manó rendszeresen felbukkan. A különböző óvodai játék tevékenységek formájában, a bölcsikben pedig spontán. Ezeknek a száma is folyamatosan bővül, mind önkormányzati intézmények, mind pedig családi bölcsödék, magánóvodák is csatlakoztak eddig hozzá, úgyhogy ezzel kapcsolatban is nyújtok anyagokat, sőt, hát van egy 100 oldalas térítésmentesen lekérhető játékcsokrunk, és a minimeséről beszéltük, hogy az idén jelent meg, ahhoz is nyújtunk játék ötleteket, és ezt is ingyenesen tudják elkérni a pedagógusok.
Amikor a fejedből kipattant az ötlet, akkor gondoltad egyébként, hogy ennyi embert fogsz megmozgatni?
Hát röviden szólva nem. Nem gondoltam, minden képzeletemet felülmúlta az, ahol most tartunk.
Mi volt egyébként előbb, a könyvek, vagy a programot találtad?
Nem, nálunk kicsit másként volt, mint máshol, tehát a könyv jelent meg először, és ez úgy függött össze, hogy tulajdonképpen azt szerettem volna, hogyha ennek az értékes népi könyv sorozatnak az elérése országos szinten megtörténne, és arra gondoltam, hogy ehhez nagyon jók lennének ahhoz, hogy foglalkozásokkal megtalálják őket, így indult a hálózat, és azért is nagyon jó, mert ugye ezeket élőben a legkönnyebb átadni, és hogy ezt a jellegét kikerekítsük, hogy ezeket eljátsszuk, nem feltétlenül csak olvasgatjuk a gyerekekkel. Úgyhogy a könyvből indul ki az egész kerekítő, tehát ezekből a népi mondókákból és annak az összegyűjtéséből. És amúgy ez egy időben indult, tehát hogy 2009-ben jelent meg a könyv, és szeptemberben indultak a hozzá kapcsolódó foglalkozások. Tehát amúgy egy időben indultak, de a könyv nyomán alakult ki a foglalkozásnak a tematikája is, mert végül is ennek a célja az volt, hogy a könyvben lévő mondókákat terjesztük tulajdonképpen. Tehát ez a tematikát is, meg a módszertant is meghatározza nálunk.
És mik a távlati célok? Van-e valami újdonság, amit most tervezel például megjelentetni, amivel továbbfejleszted ezt a sorozatot?
Hát az óvis korosztálynak készülünk még könyves meglepetésekkel, és én most úgy gondolom, hogy a következő 5 éves tervnek a része az, hogy megőrizni, amit ilyen szépen kikerekítettünk, megőrizni, és a bizonyos területeken belül még több időt szánni rá, és ezeknek a fejlesztése, tehát nem feltétlen új dolog, hanem hogy most már például annyi könyvünk van, hogy amikor vannak ezek az élő mondókázások is, tehát egyet-kettőtről beszélek közben, vagy megmutatom valamelyik mondókának a képét. Tehát tulajdonképpen szerintem van olyan könyv, amiről ritkábban hallanak az anyukák, azért, mert nem tudják, hogy mi van benne. Tehát most már ugye a meglévőknek a kikerekítése, a hírének a több helyre való eljutatása, és ami pedig fontos, hogy most az utóbbi egy évben, tehát a karantén nyomán is felerősödött ugye ez az online része a dolognak, és itt már említettük a YouTube csatornát, tehát annyira közkedvelt az oda feltöltött kerekítő manós mondókás videók, hogy ez most nekünk egy cél, hogy a foglalkozás vezetőknek köszönhetően is bővítjük ezt a játéktára, tehát most arra részére koncentrálunk, hogy azok, akik nem jutnak hozzá a könyvhöz sem, és a foglalkozásra sem tudnak eljutni, milyen módon férhetnek hozzá ehhez a játékélményhez, amit a népi mondókák nyújtanak nekünk.
Nagyon sok sikert kívánunk nektek. Tejé Kovács Judit drámapedagógussal, a kerekítő program vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm az érdeklődést. Kulturpart.